Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Régészet.
Átírhatja az ókori Egyiptom történelmét egy DNS vizsgálat. Egy 4500 évvel ezelőtt a Nílus völgyében élt férfi DNS csontvizsgálata új megvilágításba helyezte az ókori egyiptomi civilizáció felemelkedését. A csontváz elemzése azt mutatja, hogy a férfi 60 éves volt, és valószínűleg fazekasként dolgozott, de DNS-ének egyötöde 1500 kilométerre lévő őseitől származik, akik a kor másik nagy civilizációjában, Mezopotámiában vagy a mai Irakban éltek. Ez az első biológiai bizonyíték a két ország közötti kapcsolatra, és segíthet megmagyarázni, hogyan alakult át Egyiptom a mezőgazdasági közösségek szétszórt gyűjteményéből a Föld egyik leghatalmasabb civilizációjává, írja a BBC. A megállapítások új súlyt adnak annak a nézetnek, hogy az írás és a mezőgazdaság e két ókori világ közötti emberek és eszmék cseréje révén jött létre. A DNS-t az eltemetett férfi maradványainak belső fülében lévő csontból vették le, a férfi körülbelül 4500-4800 évvel ezelőtt halhatott meg, és ez a korszak nagyon izgalmas volt Egyiptom és Mezopotámia felemelkedése szempontjából. A régészeti bizonyítékok arra utalnak, hogy a két régió legalább 10 000 évvel ezelőtt kapcsolatban állhatott, amikor Mezopotámiában az emberek elkezdték tenyészteni és háziasítani az állatokat, ami egy mezőgazdasági társadalom kialakulásához vezetett. Sok tudós úgy véli, hogy ez a társadalmi és technológiai forradalom hasonló fejleményeket befolyásolhatott az ókori Egyiptomban, de a kapcsolatra mindeddig nem találtak közvetlen bizonyítékot. Ez lehet tehát az első egyértelmű bizonyíték a jelentős népvándorlásra, és így az akkori civilizáció két központja közötti információk cseréjére.
Koncert.
Egy nyári este klasszikus dallamok a fák árnyékában. Ezt kínálja a Városmajori Szabadtéri Színpad július 21-i koncertje, ahol a fiatalos lendületű Anima Musica kamarazenekar lép fel. A koncert címe Tóparti Szerenád. Nem véletlen, az est műsora kifejezetten a nyárhoz és a természethez kapcsolódó lírai és életigenlő művekből áll. Elhangzik például Mozart egyik legnépszerűbb darabja, az Egy kis éjjel zene, valamint Dvorzsák és Mendelszohn könnyed, mégis érzelmekben gazdag kamaradarabjai. A zenekar különleges hangszerelésben ad elő egy Debussy átiratot is, amely szinte láthatóvá teszi a nyári fényt. Ez a koncert tehát kiváló lehetőség mindazok számára, akik szeretnének kiszakadni a városi zajból, és egy estére elmerülni a klasszikus zene időtlen szépségében, mégpedig a csillagos ég alatt.
Fesztivál.
Idén nyáron újra felbőgnek a motorok alsó őrsön, a Balaton északi partján. Július 10-e és 13-a között jön a legendás Harley Davidson Open Road Fest, ahol a benzingőz, a szabadság és a rock zene találkozik. Ez nem csak a motorosok ünnepe, ez egy életérzés. A négynapos fesztiválon fellép többek között a Pokolgép, a Lord, a Depresszió, de ott lesz a brit hard rock ikon is, a The Darkness. Napközben motoros felvonulások, kaszkadőrsók, balatoni fürdőzés, este pedig zúzós koncertek várnak mindenkit. És ami a legjobb, még ha nincs is motorod, a közösség tárt karokkal fogad, csak egy sátor, egy bakancs, meg egy kis nyitottság kell, a többit pedig a hangulat elintézi.
Színház.
A nyár egyik legkülönlegesebb színházi élménye idén is a szegedi szabadtéri játékok, ahol a Dom tér ad monumentális hátteret a legnagyobb előadásoknak. Július 25-én és 26-án a Notre Dame-i Toronyőr című Disney musical elevenedik meg magyar nyelven, lélegzetelállító díszletekkel és élő zenekarral. A történet jól ismert, Quasimodo az eltorzult harangozó, a gyönyörű Esmeralda, az igazság és elfogadás harca a középkori Párizsban. De itt, Ezen a nyári estén mindez egy varázslatos térben kel életre a csillagos ég alatt, ahol a harangok szinte valóban zúgnak. Ez az előadás nem csak a musical rajongóknak ajánlott, egy igazi kulturális élmény, ami után még sokáig bennünk marad a zene és a mondani való is.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Világító várak és kastélyok éjszakai látogatásra. A fővárostól mindössze 30 kilométerre található a Gödöllői királyi kastély, amely Erzsébet királyné egyik kedvenc pihenőhelye volt. A gyönyörűen felújított termekben a látogatók megismerhetik a kastély teljes történetét, az építtető Grassalkovics családtól a királyi nyári rezidencián át egészen napjainkig. A festői barokk környezeten túl számtalan esti programmal vár a kastély minden évszakban, így nem csak egy pazar esti séta helyszíne lehet. Ne hagyjuk ki a Dunakanyar igéző panorámáját a visegrádi fellegvárból. Ez a több mint 300 méter magas vár sokáig meghatározó szerepet játszott a magyar történelemben, ma pedig Észak-Magyarország egyik leglátogatottabb helyszíne. Évről évre több tízezren látogatnak el a város legmagasabb pontján fekvő fellegvárba, melynek teraszáról rendkívüli panoráma nyílik a Dunakanyarra, s mely több, elsősorban a középkorról szóló izgalmas kiállításnak is otthont ad. A keszthelyi Festetics kastély, azaz mai nevén a Helikon Kastélymúzeum a 18. század közepétől 200 éven keresztül Magyarország egyik legjelentősebb grófi, majd hercegi családjának, a Festetics családnak az otthona volt. Az 1880-as években épült pálmaház egzotikus növényeivel a főúri életmód részét képező oranzserik és trópusi növényházak hagyományát idézi 2012 óta. A kastélypark, amely természetvédelmi terület, a Henry Ernest Milner angol kert tervező által az 1880-as években tervezett látványt nyújtja a felújított tóval, az oroszlános kúttal és a szökőkutakkal, valamint a hercegnői kamarakerttel. A Balatontól nem messze található az ország egyik legszebb, viszonylag éppen megmaradt középkori erődje, a Sümegi Vár, amely a környezetéből magasan kiemelkedő hegytetőre épült. Ha megnéznénk a magyar Versailles-ként emlegetett kastélyt, vegyük az irányt Fertődre. A gyönyörű Eszterházi kastély barokk rokokó épülete már önmagában elvarázsol, de érdemes tennünk egy esti sétát a hatalmas francia parkban, melyet szökőkutak, vízesés és gondozott sétányok öveznek, és ne hagyjuk ki a díszudvart, angol kertet, rózsakertet és a hársfasort sem.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Kiabálás, földönfetrengés, csapkodás, könnyek és persze a tehetetlenség, amit ilyenkor szülőként érzünk. Itt egy remek könyv, amely segít megérteni, mi zajlik a gyerekben, és miért van valójában szüksége arra, hogy hisztizzen. Nem csodát ígér ez a kötet, hanem azt, hogy tudni fogod, mit tegyél, hogy közelebb kerülj a gyerekedhez, önmagadhoz és a nyugodt hétköznapokhoz. A címe Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauz a gyerekkori dűkitörésekhez. A szerző pedig Tóth Zsuzsa, gyógypedagógus, családterapeuta, közel 2 évtizede a Bárányfelhő Gyermekközpont vezetője, maga is feketeöves hisztis, úgyhogy muszáj megkérdeznem, hogyha most fel kellene idéznie egy igazán emlékezetes hisztit, akkor melyik lenne az?
Hát olyat is nagyon sokat tudnék mondani, ami így a közvetlen környezetemben, vagy amit a munkám során látok, vagy amit ovis gyerekeknél tapasztalok, de ugyanolyan élénken fel tudok idézni olyat is, amikor én hisztiztem. Mondjuk a legmarkánsabb, azt hiszem, hogy a legidegesítőbb talán az lehetett az én hisztimben, hogy viszonylag hamar éreztem úgy gyerekkoromban, hogy muszáj nagyon nagy amplitudóval kifejeznem, amit érzek, és ezt gyakran úgy tettem meg, hogy mondjuk bevágtam egy ajtót, és így nagyon ott van a fülemben annak a hangja, amikor így egy ilyen bérházban bevágod az ajtót, és utána így pereg le a festék az ajtó keretről, és azt még így hallod egy pár másodpercig.
Esen szó arról, hogy hogyan született meg ez a könyv, tehát a szakmai tapasztalataid, amilyen kérdésekkel megkerestek téged, amilyen gyereket láttál, akinél pont nem tudták a szülők, hogy mit kellene csinálni, ez adódott össze?
Igazából a legeslegerősebb az az, hogy a legtöbbször, amikor egy szülő segítséget kér, az akkor van, nyilván most leveszem azt, amikor tényleg van valami olyan diagnózis a háttérben, amikor egy szakmai segítséget kér egy szülő, de hogyha nevelési helyzetben kérnek segítséget, az a legtöbb esetben az, hogy a fejemre nőtt, nem tudom irányítani, nem tudom megállítani a dükkitöréseit, borzasztó kellemetlen helyzetekbe kerülünk, teljesen eszköztelen vagyok, azt érzem, hogy ő irányítja a családot, és akkor ez volt az, hogy egy ilyen helyzetben senki nem érzi jól magát, a szülő sem érzi jól magát, de a gyerek sem. Tehát látszólag a gyerekek szeretik azokat a helyzeteket, amikben ők nyernek, de igazából hosszú távon nem szeretik, hogyha ők irányítják a hajót. Azt szeretik, hogyha a hajót valaki irányítja, és abba bele kell, hogy férjen, hogy ő ennek időnként ellene szegül. Hát gyerek próbálgatja a határait, tanulja önmagát, de azért a legnagyobb nehézséget a legtöbb esetben ez okozza a szülőknek, hogy egyszerűen nem ura a helyzeteknek.
És jól viselik a szülők, amikor azt mondod, hogy akkor kezdjetek el róla beszélgetni, hogy milyen önismerettel rendelkezik, milyen beidegződései vannak, mit hozott magával gyerekkorban?
Igen, nekem az a tapasztalatom, hogy amikor a szülők már segítséget kérnek, akkor valószínűleg ott már nagyon nagy a szenvedésnyomás, és ha eléggé szenvedünk, akkor bármit megtennénk azért, hogy abból kikerüljünk, és nekem szerintem az egyik erősségem az az, a sok minden mellett, ami nem megy, de hogy ami például megy, az az, hogy nagyon úgy próbálok kommunikálni a szülőkkel, hogy nem hibást keresünk, semmi baj, hogyha ez nem megy, nem arra akarom megtalálni a választ, hogy tessék, akkor most itt kiderítettük, hogy te csinálod rosszul, egyáltalán nem, hanem van egy olyan kapcsolat, és ebben hiszek, hogyha egy jó kapcsolatot ki tud alakítani egy szakember egy szülővel, vagy egy ember egy másik emberrel, akkor ott lehet őszintén beszélni akár nehéz témákról is.
Minél érdemes elgondolkodni a szülőnek? Szóval, hogyha tényleg önvizsgálatot tart, hogy mi az a pont, amire ő ugrik?
Például ez egy nagyon fontos, amit mondasz, hogy mi az, ami neki már átment azon a határon, hogy ő sem tudja már megtartani a normál állapotát, amit itt szeretne szülőként működtetni. Szerintem az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nekünk mi az, ami belefér, és mi az, ami nem, hogy tisztában legyünk azzal, és ez egyszerre önismeret és egyszerre empátia mások felé, meg magunk felé is, hogyha nekem is nehezen megy az érzelmeimet kordában tartani, amikor a gyereknek hiába mondom el 120-szor, hogy vedd fel a cipődet, mert el kell indulnunk, mert el fogunk késni, és nekem is nehéz már szabályozni a saját érzelmeimet, akkor talán egy következő napon egyel türelmesebb leszek a nálam sokkal kisebb gyerekhez, akinek ez szintén nem megy. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos mantránk kell, hogy legyen, hogy a szülőség az nem valami olyan, amit akkor csinálunk jól, ha minden nap sütésesen lefut. Mindig lesznek konfliktusok, azért, mert a gyereknek meg kell tanulnia a világot, az embereket, mindent meg kell tanulnia. És amikor van egy hisztis helyzet, vagy mondjuk két krízis között vagyunk félúton, akkor vagy már ott az agyam hátuljában szól, hogy ebből pillanatokon belül botrány lesz, akkor szerintem érdemes azon gondolkozni, hogy nekem most ebben a pillanatban mi segítene. Mi segítene, hogy vagy én ne kerüljek bele ugyanabba az örvénybe, amiben a gyerekem van? Mi segítene abban, hogy értsem, hogy mi történik a gyerekemben? Én mit érzek? Azt megpróbáljam beazonosítani, és miközben egyébként ezen gondolkozunk, ennek nem csak az a haszna, hogy rájövök, hogy mi lenne a megoldás abban a helyzetben, hanem az is a haszna, hogy az idegrendszer, az agy ilyenkor egy gondolkodó üzemmódban van, és az érzelmi rendszer egy picit meg tud nyugodni. És ha ilyenkor ránézünk újra arra a szituációra, amiben mondjuk egy közért közepén van éppen szabadul el a minden is, hogy akkor ott egy picit lehet, hogy könnyebb megoldásokat találni, ha mi már egy nyugodtabb állapotban vagyunk.
Sokszor kitérsz arra, amikor arról van szó, hogy érdemes átgondolni az embernek a saját gyerekkorában történteket, és az a szüleinek a reakcióit, hogy semmiképpen nem szeretnéd hibáztatni a szülőket, tehát nem erről van szó, de nagyon tanulságos az, amit hozunk gyerekkorból. Mondanál példát, hogy mi minden jelenhet meg? Mondjuk, hogyha a kislányunk aznap, nem tudom én, nem a piros cipőt, hanem a kéket szeretné fölvenni, de nagyon. És akkor egy ilyen rendes ortítózós hiszti van késéssel.
két irányból válaszolnék. Az egyik az az, hogy én valóban azt gondolom, hogy bár manapság ez tényleg egy ilyen trend lett, hogy mennyire traumatizált mindenkit az előző generáció, de hogy én nem érzem, hogy ez nagyon előre mutató lenne, mert minden kornak megvannak a maga törvényei, a maga szokásai, és persze nyilván ma már tudjuk, hogy nagyon nincs rendben egy gyereket megütni, de hogy 50-100 évvel ezelőtt teljesen más volt az emberek fejében, és én azt gondolom, hogy nagyon ritka az, hogy egy szülő valójában ártani szeretne a gyerekének. Sajnos előfordul, de hogy azért általában a szülők jót akarnak a gyereküknek, még hogyha ez időnként nagyon is balulsül el. És hogy régen mondjuk volt az, és akkor itt visszatérek a kék vagy piros cipős reggelre mondjuk, hogy régen nem volt ekkora szabadságfoka a gyerekeknek. Régen senki nem tette fel azt a kérdést, hogy melyik cipődet szeretnéd felvenni, hanem ott van, hát ráadásul ott van az az egy darab cipőd, amit így felvehetsz, úgyhogy vedd föl és induljunk. Nem volt ekkora, tényleg így tudom megfogalmazni, nem volt ekkora szabadságfok a levegőben. Nem volt kérdés, hogy én dönthetek-e bizonyos dolgokban. Ez szült egy olyan szülőgenerációt, akik nagyon nagy szabadságot szeretnének adni a gyereknek, és ezért nulladik pillanattól kezdve mindent megkérdeznek a gyerektől. Vegyünk fel pulóvert? Kérsz nem tudom mit? Így menjünk, oda menjünk, most menjünk a nagy jéghoz. Tehát tényleg kérdések ezrei záporoznak azért, mert az lett, hogy fú, ne korlátozzam be a gyerekemet, mert én nagyon be voltam korlátozva. Ezért lesz botrány abból, hogy a kék vagy a piros cipő, mert és igazából abból annak a frusztrációja nehéz egy ilyen reggeli elindulásban, hogy a gyerek se tudja. De addigra már rászoktattuk 3, 4, 5, 6, 7 év alatt, hogy dönthetsz bizonyos téged érintő kérdésekben, és utána meglepődünk, amikor egy ilyen döntési helyzetben ő ki akarja fejezni az akaratát, szóval szerintem sok minden ütközik egymással, és ezzel sincs semmi baj, ez is majd ki fog hozni, ki fog adni magából egy új generációt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a gyerekek milyen szülők lesznek majd.
Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauza gyerekkori dükitörésekhez, Tóth Zsuzsa könyve a Jaffa kiadónál jelent meg.
Köszönöm a figyelmüket, Olá Andrát hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.